szándékai voltak, bizonyítja, hogy eltitkolta nős voltát és feleségét hugaként szerepeltette. Nyilván az volt az elgondolása, hogy az asszonyt majd csalétkül használja, noha még nemigen tudta, mi módon kezdjen hozzá a vagyon megszerzéséhez. A célja ugyanis ez volt, és nem riadt vissza semmilyen eszköztől vagy kockázattól, amely közelebb viheti terve megvalósításához. Mindenekelőtt gyorsan letelepedett az ősi fészek közvetlen szomszédságába, majd nekilátott, hogy barátságot kössön Sir Charles-szal s a környező szomszédokkal. Nyilván maga a baronett említette neki először a sátán kutyájának történetét, s így akaratlanul saját maga készítette elő szomorú végét. Stapleton, nevezzük mi is csak így, tudta, hogy az öreg baronett szívbeteg, s hogy egy nagyobb felindulás megölheti. Ez dr. Mortimertől tudhatta meg. Megtudta viszont azt is, hogy Sir Charles babonás, és hogy utolsó betűjéig elhiszi a családi rémtörténetet. Mindez egyenesen rávette őt arra, hogyan tehetné el lábalól a baronettet, mégpedig annélkül, hogy valaha is fennállna a felfedeztetés és bűnhődés lehetősége. Miután megvolt az ötlet, nagy furfanggal látott hozzá, hogy átültesse a gyakorlatba. Egy közönséges gonosztevő megelégedett volna egy hamis kutyával. Stapleton azonban zseniális gonosztevő volt, s eszébe jutott, hogy kis ügyeskedéssel szeltehet magára a sátán kutyájára. A Ross & Mangles cégtől, amelynek Londonban a Fulham Roadon van a kereskedése, megvette a legnagyobb, legerősebb és legvadabb kutyát. Az ebet az Észak-Devoni vasútvonalon lopta be a megyébe, s éjszaka kerülő úton vitte haza a lápvidéken át, nehogy valaki megláthassa, s feltűnést keltsen vele. Rovadgyűjtő kirándulásai közben már előbb sikerült behatolni a Grimpeni ingovány belsejébe, ahol kiszemelt a kutya részére egy megfelelő rejtek helyet. A kutyát az ólba dugta, s várta, hogy eljöjjön a cselekvés ideje. De sokáig hiába várt. Az öreg urat semmi se tudta volna rávenni, hogy éjszaka elhagyja a kastély közvetlen környékét. Stapleton hasztalanul leselkedett rá több ízben is a kutyájával. A kedvező pillanat nem akart megérkezni. Egyik eredménytelen kirándulása közbe történt, hogy a parasztok meglátták, nem őt, hanem szövetségesét gondolom, s a sátán kutyájáról szóló legenda megint szárnyra kelt. Abban is reménykedett, hogy felesége majd lépre csalja az öreg urat, de az asszony ebben a dologban hallatlan ellenállást tanúsított. Nem volt hajlandó afférba keveredni a baronettel, hogy így módon kiszolgáltassa esküdt ellenségének. Nem használt sem fenyegetés, sem verés, az asszony tudni se akart az ügyről, s Stapleton egy időre tehetetlenségre volt kárhoztatva. Sokáig egy helyben topogott. Szorult helyzetéből azonban maga Sir Charles segítette ki, aki barátjául fogadta, s többek közt meghatalmazta, hogy eljuttassa adományait a rászorultakhoz. Így került kapcsolatba a boldogtalan Mrs. Laura Lyons-zel. Aglegényként mutatkozott be nála, s rövidesen teljesen befolyása alá vonta. Elhitette vele, hogy ha elválik az első férjétől, feleségül veszi. Így szövegette a hálót, míg egy szép napon meg nem tudta, hogy Sir Charles dr. Mortimer tanácsára elutazik. Színleg helyeselte az elutazást, miközben valójában rettenetesen megijedt. Tisztában volt vele. Ha most azonnal nem cselekszik, áldozata végleg kicsúszik a kezéből. Rábírta tehát a szerencsétlen asszonyt, hogy levelet írjon Sir Charlesnak, s hogy találkozót kérjen tőle az elutazást megelőző estére. Miután a levél elment, vitát provokált, amelynek során lebeszélte a nőt a találkozóról, s így végre itt volt a várva várt alkalom. Stapleton még azon este kocsiba ült, hogy hazamenjen kombit résziből. Sok ideje nem maradt. Előhozta a kutyát, bekente a foszforeszkáló folyadékkal, majd az így módon kikészített állatot a kapu közelébe vitte, ahol előbb-utóbb meg kellett jelennie az öreg úrnak. A kutyát addig ingerelte, míg át nem ugrott a kerítésen, és űzőben nem vette a szerencsétlen baronettet, aki sikoltva menekült előre a tiszafa alléba. Ebbe a sötét alagútba a lángoló pofájú, parázsló szemű óriási, fekete állat valóban rettenetes látványt nyújthatott, ahogy nagy ugrásokkal egyre csak közeledett. Nem csoda, hogy Sir Charles beteg szíve felmondta a szolgálatot. Alig ért az allé végébe, szörnyet halt. Míg a baronet futott előle, a kutya a kavicsos ösvény szegélyező pázsiton maradt, s ez volt az oka, hogy az úton az öreg újlony kívül nem volt egyéb nyom. Miután azonban Sir Charles elterült, az Ebb odaugrott hozzá, és körülszaglázta, de mert már halott volt, nem bántotta, és elment megint. A nyomokat, amelyeket dr. Mortimer fedezett fel, ekkor hagyta hátra. Stapleton ezután visszaparancsolta a kutyát, s lóhalálában sietett vele vissza a rejtek helyére, az ingoványba. Az eset rejtély maradt, a hatóságok semmit sem tudtak kezdeni vele, viszont az egész megyét felbolygatta, míg nem a mi figyelmünk is ráterelődött. Ennyit Sir Charles Baskerville haláláról. Most már megérti, milyen ravaszul volt kieszelve ez a gyilkosság, s valóban lehetetlen lett volna még a gyanú esetén is perbe fogni a gyilkost. A kutya egyetlen bűntársa nem árulhatta el. Sőt, ami az állatról egyáltalán napvilágra került, csak fokozta a rejtvényt, hiszen természetfeletti színezetet adott az egész dolognak. Meg kell mondanom, hogy a két nő, Mrs. Stapleton és Mrs. Laura Lyons gyanította, hogy Stapleton ludas lehet. Mrs. Stapleton például tudva tudta, hogy a férjének tervei voltak az öreg úrral kapcsolatban, sőt a kutya létezéséről is tudott. Mrs. Lyons, aki mindenről mit sem sejtett, azt gondolkoztatta el, hogy a halálesetet az elhalasztott randevú idején történt, márpedig Stapleton kivéve erről nem lehetett tudomása senkinek. Bárhogy is volt, mindketten annyira a gazfickó befolyása alatt állottak, hogy Stapletonnak nem kellett tőlük félnie. A szörnyű terv első fele tehát sikerrel elvégeztetett, de a második, nehezebbik fele még hátra volt. Lehet, hogy Stapleton nem tudott a kanadai örökös Sir Henry létezéséről, minden esetre hamar tudomást szerzett róla, mégpedig barátja dr. Mortimer révén, aki rögtön közölte vele Sir Henry érkezésének helyét és időpontját. Stapletonnak ekkor az volt az első gondolata, hogy a fiatal kanadait legjobb volna még Londonban eltenni láb alól. Azt sem kellene megvárni, hogy leérkezzék Devonba. Feljött tehát Londonba, de magával hozta feleségét is, akiben azóta, hogy nem volt hajlandó csapdát állítani az öreg úrnak, már nem bízott. Nem akarta szem elől engedni, nehogy esetleg végleg ellene fordítassa valaki. Mint megtudtam, a Maxborough penzióba laktak a Craven Street-en, és csak megjegyzem, hogy mikor a kivágott újságot kerestük, Cartwright ebben a hotelben is járt. Itt tartott a szobájában bezárva feleségét, miközben ő maga álszakát öltve szüntelen nyomába maradt dr. Mortimernek, s fáradhatatlanul követte a Baker Streetre, majd a pályaudvarra, sőt végül a hotel Northumberlandbe is. Mrs. Stapleton sejtett valamit férni a tervéről, de annyira félt tőle, a sorozatos verések mégiscsak megtették a magukét, hogy nem mert írni Sir Henrynek, akiről tudta, hogy életveszélyben forog. Biztos volt benne, ha levele Stapleton kezébe kerül, férje megöli őt. Ezért, mint tudjuk, nem sajnálta a fáradtságot, hogy újságomból ollózza ki a szavakat, melyekből összeállíthatta az üzenetet, a borítékot pedig elváltoztatott írással címezte meg. A levél el is jutott a baronethez, s ez volt az első figyelmeztetés, hogy veszély környékezi. Rendkívül fontos volt, hogy Stapleton megszereshesse Sir Harry valamelyik ruhadarabját. Erre azért volt szüksége, hogyha mégiscsak a kutyát kell majd igénybe vennie, megszagoltathassa vele, és áldozata nyomára úszíthassa. Szokásos gyorsaságával és makmerőségével rögtön érvényt is szerzett elgondolásának, s kétségtelen, hogy ezért lopatta el a cipőket, amiben valószínűleg egy megvesztegetett szobalány járt a kezére. Hogy-hogy nem, első zsákmánya egy vadonatúj cipő volt, ez azonban nem felelt meg a célnak. Ekkor visszajuttatta az ellopott cipőt, s másikat szereztetett. Ez az apró epizód rendkívül tanulságos volt, hiszen számomra rögtön világossá tette, hogy valódi kutyáról van szó. Ugyanis semmi mással nem lehet megmagyarázni, miért ragaszkodott annyira egy használt cipőhöz, és miért volt érdeklen számára az új lábbeli. Az az igazság, hogy minél kirívóbb és értelmetlenebb egy apróság, annál nagyobb figyelmet érdemel. Sokszor előfordul, hogy alapos vizsgálat és tudományos elemzés után éppen azok a momentumok válnak a leghasználhatóbb nyommá, amelyek kezdetben csak komplikálták az ügyet. Másnap aztán barátaink felkerestek bennünket, Stapleton pedig szüntelenül figyelemmel kísérte őket a kocsiból. Abból a tényből, hogy lakáscímemet és külsőmet is ismerte, valamint általában magatartásából arra következtetek, hogy Stapleton bűnözői tevékenysége nem csupán erre az egyetlen ügyre korlátozódott. Itt arra gondolok, hogy az utolsó 3 év alatt 4 olyan nagyobb betörés történt nyugati megyéinkben, melynek tetteseit mindmáig nem sikerült felkutatnia a rendőrségnek. A legutolsó a Falkstone-i Curti eset, amely idén májusban történt, s azzal emelkedett ki a többi közül, hogy a meglepett állarcos bűnöző hidegvérűen lelőtte az útjába állott küldönc fiút. Nem vitás, hogy Stapletonnak mindenképp szert kellett tennie új pénzforrásokra, hiszen vagyona lassan elfolyt, így tehát éveken keresztül élte a kétségbeesett és mindenre képes utonálló életét. Hogy mennyire találékony volt? Arról azon a délelőtt győződhettünk meg, amikor oly ügyesen megugrott előlünk. Az viszont vakmerőségre vallott, hogy az én nevemet mondta a fiák keresnek. Ettől a pillanattól kezdve tisztában volt vele, hogy Londonban én vettem át az ügy nyomozását, s megértette, hogy itt már nincs semmi keresni valója. Visszatért Dartmoorba, és várta Sir Harry megérkezését. Pillanat, szóltam közbe. Az események láncolatában nem látok törést, egy pont azonban mégsem világos. Mi történt a kutyával addig, amíg gazdája Londonba tartózkodott? A kérdés helyes és fontos, magam is foglalkoztam vele. Nem vitás ugyanis, hogy Stapletonnak mégiscsak kellett bűntársának lennie, ha valószínűtlen is, hogy tervei őszinte közlésével kiszolgáltatta volna magát neki. A csendes fészeknek volt egy öreg férfi cselédje, akit úgy hívtak, hogy Anthony. Kapcsolata a Stapleton házaspárral hosszú évekre vezethető vissza. Egészen bizonyos, már a magániskola idejében megismerték, ez esetben tehát tudnia kellett, hogy gazdája nősember, s hogy az asszony, aki együtt él vele, a felesége. Ez az ember közben eltűnt, sőt, valószínűleg elhagyta az országot is. Talán mond valamit, ha emlékeztetek rá, hogy Anthony nem éppen közönséges név Angliában, viszont Antonio nagyon is közönséges spanyol nyelvterületen. Dél-Amerikát is ide számítva. Ez a férfi hasonlóan Mrs. Stapletonhoz jól beszélt angolul, de idegen akcentussal, sejpítve. Magam is láttam, amikor bement a Stapleton által kijelölt helyen az ingovány belsejébe. Ennél fogva nagyon is valószínű, hogy gazdája távolétében ő látta el a kutyát, noha ez esetben se kellett tudnia, hogy a fenevad mi célt szolgál. Nos tehát, Stapletonék hazamentek Londonból Devonba, ahová Sir Harry és maga Watson kám nem sokára követték őket. Most pedig még arról hadd ejtsek pár szót, hogyan láttam az esetet akkoriban. Valószínűleg emlékeznek rá, hogy amikor vizsgálgattam azt a bizonyos levelet, amelyen az újságból kivágott szavak voltak, különös figyelemmel kerestem rajta a vízjelet. Eközben közvetlenül szemem elé emeltem, s felfedeztem, hogy halvány illat érződik rajta. Hogy pontos legyek, jázmin illat csapta meg az orrom. 75 parfümöt gyártanak most, s ezeknek ismerete elengedhetetlen a nyomozó számára, hiszen magam is több esetbe kerültem szembe olyan ügyekkel, amikor feltétlenül fel kellett ismernem illatokat, mert ettől függött a siker. A jázmin illat rögtön azt a gyanút ébresztette bennem, hogy valami nőnek a keze van a játékban, s már akkor mindjárt Stapletonékra gondoltam, így aztán nem csak a kutyáról tudtam, hanem a bűnöst is megsejtettem. Még mielőtt Devonba tettem volna a lábam. Ettől kezdve én figyeltem Stapletont. Világos, hogy ezt nem tehettem volna meg, ha magukkal utazom, ugyanis ez esetben sokkal jobban ügyelt volna minden lépésére. Kénytelen voltam becsapni mindenkit, még magát is vacconkám. Titokban utaztam le Devonban, miközben maguk azt hitték rólam, még mindig Londonban tartózkodom. Nem szenvedtem annyit, mint képzeli, noha a kényelem nyomozás közben csak másodlagos szempont lehet. Többnyire kombit részibe laktam, és a kőkunyhót csupán akkor vettem igénybe, amikor elengedhetetlennek tartottam, hogy a tett helyen tartózkodjam. Cartwrightot is magammal vittem, aki parasztlegénynek öltözve nagyban segítségemre volt. Ő látott el ennivalóval és tiszta fehér neművel. Mialatt én Stapletont figyeltem, Cartwright legtöbbször magát követte szemmel, úgyhogy az összes fonalat az én kezembe futott össze. Már mondtam magának, hogy a jelentéseit mindig megkaptam Londonból, a Baker Streetről rögtön utánam küldték őket Combit részébe. Sok hasznukat láttam, különösen annak a résznek, amelyben Stapletonék életrajzáról számolt be, és ahol egy pontban Stapleton elszólta magát. Az adat alapján sikerült meghatároznom személyazonosságát, és kezdtem biztos lenni a dolgomban. Az ügyet meglehetősen komplikálta a szökött fegyenc históriája, valamint kapcsolata a Barrymore házaspárral. Ezt a maga nyomozásai igen alaposan felderítették, jól lehet saját megfigyelésem alapján én is hasonló következtetésre jutottam. Amikor felfedezett engem a lápon, már tisztában voltam az összes körülményekkel, viszont még nem volt bűneset, legalábbis amelyet az esküccék is annak tartott volna. Igaz ugyan, hogy ugyanezen az éjszakán Stapleton megkísérelte megölni Sir Henryt, s csak a véletlenem múlt, hogy nem a baronet, hanem a szökött fegyenc esett kísérlete áldozatául, viszont ez nem lett volna elegendő, hogy elítélhessük gyilkosságért. Más mód nem volt, mint hogy tetten érjük valami módon, s ebből a célból ki kellett vetnünk a horgot, s fel kellett használnunk a mit sem sejtő és látszólag abszolút védtelen Sir Henryt. Ezt meg is tettük, noha a bűneset felderítése abba került, hogy kliensünket komoly megrázkodtatás érte, elértük, amit akartunk. És Stapleton a halálba menekült a megérdemelt büntetése elől. Hogy Sir Henryt ilyen megpróbáltatásnak vetettük alá, azért bevallom, én viselem a felelősséget, viszont könnyű belátni, hogy egyikünk sem sejthette, miféle szörnyű, idegölő látványba lesz része a kutya megpillantásakor. Azt sem igen jósolhatta meg egyikünk sem, hogy éppen akkor hatalmas ködüli meg majd a lápot, s hogy ilyen meglepetésszerűen ugorhat majd elő a bestia. Célunkat tehát elértük. Ha megadtuk is az árát. Bár mind a szakorvos, mind dr. Mortimer szerint a megrázkodtatás nem okozott tartós bántalmakat. A hosszú utazás valószínűleg hozzásegíti majd barátunkat, hogy ne csak idegei jöjjenek rendbe, hanem a lelkinőtött sebe is begyógyuljon. Most már csak Mrs. Stapleton szerepét próbálom megkörvonalazni. Kétségtelen, hogy Stapleton azt csinálhatott vele, amit akart, akár azért, mert szerette az asszony, akár pedig azért, mert félt a férjétől. De lehet, hogy szerette is, és félt is tőle, mert hisz ez a két érzés nem zárja ki egymást. Bárhogy volt is, Stapleton a kezébe tartotta, s ez elég volt. Férje kívánságára minden további nélkül beleegyezett, hogy annak húgaként szerepeljen, bár bizonyos az is, hogy Stapletonnak ahhoz már mégsem volt elegendő befolyása, hogy közvetlen bűntársává tegye a feleségét. Az asszony el volt rászánva, hogy amennyiben ezzel nem veszélyeztetné férjét, figyelmeztesse Sir Henryt, s mint tudjuk, ezt többször meg is kísérelte. Stapleton valószínűleg hajlott a féltékenykedésre is, és amikor azt látta, hogy a baronet hevesen udvarol az asszonynak, noha eredetileg ő maga akarta ezt, nem állhatta meg, hogy szenvedélyes kitörés kíséretébe félbe ne szakítsa bizalmas beszélgetésüket. Már ez az egy tény is eléggé elárult, micsoda temperamentum lakozik tartózkodó modora mögött. Minden esetre továbbra is bátorította Sir Henryt, hogy gyakran elcsalhassa a csendes fészekbe, azt gondolva, hogy a hőn áhított alkalomnak előbb-utóbb el kell jönnie. A kritikus napon felesége hirtelen ellene fordult. Megtudhatott valamit a fegyenc haláláról, s nyilván észrevette azt is, hogy a kutya a kerti faházban van. Mégpedig éppen akkor Sir Henryt várták vacsorára. Felelősségre mondta a férjét, mire borzalmas jelenet játszódott le közöttük. Ez alkalommal vágta felesége képébe Stapleton, hogy mást szeret. Az asszony szerelme ekkor vagy gyűlöletté változott, s Stapleton megértette, hogy felesége el akarja árulni. Azért kötötte az oszlophoz, hogy ne legyen alkalma figyelmeztetni Sir Henryt. Valószínűleg azt remélte, hogy ha majd vége lesz a dolognak, és mindenki belenyugszik, hogy a baronettet is családi átok érte útól, visszahódíthatja a feleségét, s mert befejezett tényeli állította, így is, úgy is hallgatnia kell. Tévedett. Végzete előbb-utóbb beteljesedett volna rajta. Elfelejtette ugyanis, hogy a felesége erejében spanyol vér folyik, s hogy egy spanyol nő nem egy könnyen tesz zsebre ilyen súlyos sértést. Hát, ennél többet, kedves Watsonkám, tekintve, hogy nem nézhettem bele jegyzeteimbe, alig ha tudok mondani erről a különös esetről. Remélem, semmi lényegeset nem felejtettem ki. De hát az csak nem remélhette, Stapleton, szólaltam meg, hogy Sir Henryt is épp úgy halálra rémítheti ezzel a fantasztikus kutyával, mint a nagybácsiját. A fenevad nem csak vad volt, de ki is volt éhezve. Ha megjelenése nem is rémítette volna halálra a baronettet, ellenálló erejét feltétlenül megbénította volna. Ez biztos. Most már csak egyetlen problémát látok. Ha sikerült volna Stapletonnak megszerezni az örökséget, Mivel magyarázta volna, hogy örökös létére oly sokáig rejtőzött álnév alatt a birtok közvetlen szomszédságában? Mi módon jelenthette volna be úgy igényét, hogy közben ne ébresztett volna gyanút, s ne kelljen szembenéznie egy esetleges vizsgálattal? Ez tényleg nehéz probléma, és tartok tőle, hogy túl sokat vár tőlem, ha azt hiszi, hogy bizonyos feleletet adhatok. Az én működésem kizárólag arra korlátozódik, hogy mit tett valaki a múltban, s mit tesz a jelenben. De hogy valaki mit fog a jövőbe tenni, ezzel nem foglalkozom. Mrs. Stapleton többször beszélgetett férjével erről a problémáról. Stapleton szerint három lehetőség kínálkozott. Bejelenthette volna igényét Dél-Amerikából, ahol a brit külképviselet előtt igazolhatta volna személyazonosságát, és ez esetben anélkül is megkaphatta volna a vagyont, hogy Angliába kelljen jönnie. A másik megoldás az lett volna, hogy külsejét elváltoztatva maga teszi meg a megfelelő lépéseket Londonban. És a harmadik, hogy megbíz valakit az örökség felvételével, ellátva az illetőt a megfelelő bizonyítékokkal és iratokkal, miközben előre megállapodik vele a részesedésre vonatkozólag. Eléggé ismerjük ahhoz, hogy tudjuk, valami módot csak talált volna a nehézségek áthidalására. Most pedig, kedves Watson, tekintve, hogy heteken át komolyan dolgoztam, és végre van egy szabad esténk, azt hiszem, ez egyszer gondolhatunk valami kellemesebb időtöltésre is. Kibéreltem egy páholyt az operába, a hugenottákat adják. Hallotta már énekelni a Dereszke fivéreket? Ha nincs terhére, legyen kész fél óra múlva, és akkor még lesz időnk arra is, hogy beugorjunk Marciniékhez, és bekapjunk valamit.